Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat. Nagyvállalati AI projektek bevezetéséről beszélgetünk. Egészen pontosan kérdezni fogok két szakértőt, a KPMG két szakértőjét, Linc Májás Zsófiát és Ignác Pétert. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok a stúdióban. Összestimmeltünk már, mondtam, hogy én tudom hozni a laikust, ti meg tudjátok hozni a szakembert, ami a mesterséges intelligenciát meg az AI-t illeti. És azt is mondtam, volt egy ilyen felvetésem, ezt valahonnan hallottam, valaki okos ember mondta, hogy most ez az AI olyan, mint a 2.0 az interneten, legalább ekkora változás, és azt is, hogy most mindenki, cégek, nagyvállalatok, vállalkozók le akarják fújni egy ilyen mesterséges intelligencia sprayvel a vállalkozásukat, hogy az trendibb legyen, hogy az hatékonyabb legyen, hogy a kassa végül azért jobban csörögjön a nap végén. Szóval most ehhez képest hol van ez a ti fejetekben? Ha jól tudom, akkor magatokon kezdtétek a tesztelését, ugye? Azt, amit most már szolgáltatásként ha felajánlotok, azt tulajdonképpen magatokon kísérleteztétek ki.
Igen, Péter? Tehát mi úgy kezeljük ezt az egész hype-ot, hogy maga ez a mesterséges intelligencia, ez egy lehetőség, hogy megoldjunk üzleti problémákat. Egy a sok közül, ha ezt kell használni a megoldásra, akkor ezt használjuk, ha nem, akkor meg nem. És a magunkon teszteléshez meg annyit tennék hozzá, hogy jó dolog a nagyvállalati vagy ilyen szolgáltatói demókat végignézni, de a végeredményben a saját adatunkon kell megnézni, hogy az adott mondjuk mesterséges intelligencia modell működik, eléggé hatékonyan működik, vagy nem, és más kell használni.
Azt nem kérdezik meg az ügyfelek, a partnerek, hogy ez mennyiben más, mint a ChatGPT? Tehát, hogy mi a különbség? Hiszen azt már nagyjából úgy mindenki megkóstolgatta, akkor most miért kell neki tanácsadó cég, miért kell neki szolgáltatás, miért kell valaki, aki a kezemet fogja ezen az úton?
Mert általában a partnereink azért szeretik a saját tudásukat és a saját adataikat házon belül tartani, és nem pedig egy olyan modellszolgáltatónak kiküldözgetni, aki utána ezt ma a saját modelljei és a saját üzletének a fejlesztésére fogja felhasználni.
Tehát a különbség az, hogy ez házon belüli
házon
adatok,
belül, így van,
ugye,
így
hasznosulnak van, valamilyen módon, és nem az összes többi, ugye, amiben mindenféle dolog belekerül. Hasznos, haszontalan, kártékony, ártalmas, veszélyes is. Jó, a pénzkérdésről is beszéljünk, mert nyilván mindenkinek azért az a célja, hogy versenyben maradjon, egyáltalán a placon tudjon maradni, ehhez azt gondolják már sokan, hogy az AI az megkerülhetetlen, de nyilván itt, ahogy mit lehet ajánlani, mi a hasznosulása, hogy hoz ez nekem többet nap végén, ezek fölmerülhetnek kérdések.
Abszolút, és még előtte egy gondolatot hagyd tegyek hozzá az előző kérdéshez, hogy még egy nagyon fontos különbség mondjuk egy ChatGPT-hez képest az, hogy mi alapvetően egyedi fejlesztéseket nyújtunk a partnereinknek, tehát egyedi üzleti problémákra egyedi megoldásokat kínálunk, ugye egy dobozos termék pedig ugye egy dolgot tud, egy adott módon. Az előző kérdésedre pedig abszolút az a célja a legtöbb ügyfelünknek, az elsődleges célja, hogy hatékonyságot növelje, megtakarítson, ez teljesen érthető, hiszen ez könnyen kimutatható, és akkor ugye egy business case-t is rögtön könnyen alá lehet támasztani. Mi nagyon sok ilyen projektet is szállítunk, de azért a hatékonyság növelése meg a megtakarításon túl egyéb előnyök is vannak, amiket el lehet érni, akár kontrollok bevezetése, akár megalapozottabb, adatalapú döntéshozatal, ezáltal pontosabb kimenetelek, akár mondjuk olyan eseményeknek az elkerülése, mondjuk egy visszaélés, egy fraud, amit egyéb módon nem lehetne elkerülni, tehát hogy azért nem minden a profitról szól, meg a megtakarításról, de ez a legfőbb kiinduló pontja azért a legtöbb ilyen projektnek.
Holisztikus tanácsadás. És azon is gondolkoztam, hogy ez mint a digitális érettség, ugye ez volt a vállalkozások esetében, hát itt is van egyfajta ilyen AI érettsége egy-egy vállalkozásnak, nem? Ezt valamilyen módon föl kell mérni a jó tanácsadónak, a professzionális tanácsadónak, hogy hát egy szinten legyenek, akár a kommunikációban, és az egy külön történet lesz a kommunikáció, lesz erre idő. Erős kérdeznek benneteket. De van egy ilyen érettségfelmérés?
Igen, tehát hogy rögtön az akkor, amikor elkezdünk egy projektet, vagy elkezdünk beszélgetni az ügyféllel, akkor azzal kezdjük, hogy egyetem megnézzük, hogy mi áll rendelkezésre, nem csak maga, hogy mi a probléma, hanem hogy mi az a, mivel lehet náluk megoldani.
Mi a készlet.
Igen, miből tudunk gazdálkodni, hogy egyetem megoldjuk ezt a problémát, mert hiába szeretnénk mi a legjobb state of the art machine learning modellt hozzájuk lerakni, ha egyáltalán nincsenek meg ennek a keretei, és maga a szervezet nem tudna ezzel mit kezdeni, akkor tulajdonképpen egy ilyen projekt az csak pénzkidobás lenne. És lehet, hogy egy másik use case, egy sokkal hasznosabb és gyorsabb megoldást szolgáltatna nekik.
Igen, ez is érdekes lehet, mert ha én egy vállalatvezető vagyok, és ezeket az eredményeket akarom elérni, meg még sok mást, és tudom, hogy ez elkerülhetetlen, vagy megkerülhetetlen, tehát már itt tartok az érettségben, hogy ezzel már nem polemizálok, akkor nekem rögtön, nem mondok automárkát, de nyilván akkor rögtön hallottam a nem tudom, másik barátomt, aki szintén cégvezető, vagy nem tudom, multi, hogy ott már mi működik. Ott már egy top autó működik, akkor nekem mégis lehet azt mondjátok, hogy egy középkategóriás megoldás az, ami igazán most észszerű.
Igen, tehát hogy itt a legaklatánsabb példája ennek, hogy ugye sok esetben az adat, amire szükségünk van, hogy megoldjuk a problémát, az nincsen olyan minőségben állapotban és mennyiségben előállítva már a szervezeten belül, hogy azt egyből fel lehessen használni, és ilyenkor az nyilván egy szükséges, de népszerűtlen mondás, hogy először a data governance-el kell foglalkozni valamennyit, hogy utána tudjunk a machine learning-gel foglalkozni.
Mikor megvan a megfejtés, megvan az a megoldás, az a szolgáltatási lehetőség, ami ott abban a bizonyos helyzetben megfelelő, akkor utána egyfajta edukációs gyakorlat történik?
Végeredményben, bár ezek sokszor a háttérben futnak ezek a folyamatok, de végeredményben emberek fogják felhasználni többféle szinten is. Tehát, hogy, és így szükséges az az edukáció, hogy hogyan lehet ilyen megoldásokat megkeresni, azonosítani, de utána hogyan lehet beépíteni a mindennapi folyamatokba. Tehát, hogy ez több szinten folyik, mind vezetői szinten, mind pedig operatív szinten is.
Visszatérve picit erre a holisztikus megközelítésre, hogy ahogy a Péter is mondta, ugye abban is segíteni szoktuk az ügyfeleinket, hogy egyáltalán azonosítsuk azt, hogy mivel érdemes foglalkozni, tehát mondjuk beszélünk use case azonosításról szép magyar szóval. Megnézzük, hogy mik azok az üzleti problémák, amik a legnagyobb fájfájást okozzák, és azt is megvizsgáljuk, hogy ezek közül melyiknek a megoldása lehetséges egyáltalán mesterséges intelligenciával, ha lehetséges, annak milyen hatása lehet, és
tehát nem mindenre gyógyír, ez nem a gyógyszerhez, ugye?
Ez abszolút fontos, tehát olyan is van, hogy van egy probléma, amire azt mondjuk, hogy ezt nem mesterséges intelligenciával érdemes megoldani. Viszont ha mondjuk van 5 téma, amit igen, akkor abban pedig tudunk közösen priorizálni, és ezáltal mondjuk először egyet kiválasztani, amit ilyen pilot jelleggel megnézünk.
Ami hatásos, látványos,
igen,
időben is hamar mutatja az eredményt.
Igen, és akkor ezt is mindig először egy, mi proof of concept-nek hívjuk, proof of concept-tel szoktuk kezdeni, ahol egy kisebb mintán, egy gyakorlatilag kivéve a folyamatból nem élőben megnézzük, hogy mit lehetne ezzel tényleg elérni, ezáltal ugye az ügyfelek is kapnak egy bizonyosságot az a várható eredményekről, és utána tudják azt a döntést meghozni, hogy ezt tényleg szeretnék-e akkor olyan méretben, élőben beleépíteni a folyamataikba, ahogy az nekik utána a napi munkájukat tudja segíteni. Illetve még egy gondolatot fűznék hozzá az előzőekhez, hogy tényleg az a nagyon fontos, és mi azt látjuk, hogy nem feltétlenül arra van az ügyfeleknek még szüksége, hogy rögtön valaki valamit implementáljon, amit nem is feltétlenül tudják ők, hogy mi lenne az, hanem inkább egyfajta partnert keresnek, aki ezen az úton, ezen az AI adaptációs úton kíséri őket, aminek tényleg rengeteg aspektusa van kezdve a data governance-től, az edukáción át, cyber security, data security, szervezeti aspektusok, change management, folyamatok átalakítása. Tehát ez egy nagyon komplex dolog, mert ha csak az ember kiválaszt egy témát, arra hoz egy megoldást, és ezt megcsinálja, az úgy nem fog működni. Tehát ott minden elemhez ott hozzá kell nyúlni, fel kell építeni egy keretrendszert és egyebek.
Nagyon sok prekoncepció kapcsolódik az AI-hoz, a mesterséges intelligenciához. Tehát azt mondom, hogy jön a KPMG, innentől jön az AI, innentől kezdve minden megy a maga, hogyha minden megvan oldva, hogy olcsóbb leszek, hatékonyabb leszek, nem kell munkaerőtáról hangálnom. És mondjátok-e azt szakértőként, hogy hát ennek a vállalatnak erre a problémára nem tudjuk azt tanácsolni, hogy mesterséges intelligenciát alkalmazzon, implementáljon.
Muszáj, mert ezt a mondatot inkább a projekt elején sem, mint a projekt végén kell közelni bármilyen ügyféllel. Én nekem a kedvenc példám erre, hogy nagyon sok edukáció megy bele abba, hogy, és sokszor kell magyarázni, hogy egy machine learning vagy AI modell nem igazán lehet 100%-os hatékonyságot elérni vele, de még mindig vannak olyan beszélgetések, hogy az ügyfelek már pedig a csak és kizárólag a tökéletes eredményt fogadják el, mint modell kritérium. És ezért is mondta Zsófi, hogy igenis itt a folyamatoknak a felülvizsgálata és változtatása, az egy szükséges lépés, hiszen egy olyan dolgot kell majd berakni a mindennapi operációba, amiről egyébként köztudottan nem 100%-os hatékonyságú.
Igen, és a várakozás menedzsment, ugye, ami egy igencsak fontos bár ilyen kicsit ilyen klisének hangzik, de rettentően fontos, mert nem csak azt fontos tisztázni, hogy mi az elvárható eredmény, hanem legelőször a célokat kell tisztázni. És ebben, hogy mi a cél, abba pedig nem csak egy vagy két embert kell bevonni, hanem egészen be kell vonni a legfelső döntéshozókat, akik végső soron szeretnének egy eredményt látni. Mondjuk az IT-t, aki mondjuk ebben tud segíteni, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani. Egészen azokat a területeket, akik a folyamatot végzik a végfelhasználóval együtt, aki végső soron meghasználja a megoldást, meg aki a folyamatot végzi, mert nekik mind együtt kell egy célt közösen megalkotniuk, és annak a célnak pedig olyan módon reálisnak kell lennie, hogy amit szeretnénk, az tényleg elvárhatóan megoldható egy ilyen megoldással. Tehát ez egy ilyen nagyon komplex feladat, és ez a legeleje az egész folyamatnak.
Nekem most a robotizáció jutott eszembe még példaként, lehet, hogy rossz, akkor mondjátok. De értem, hogy a menedzsment meggyőzhető, sőt a menedzsment már tudja, vagy a tulajdonos tudja, hogy ez neki kell, és hogy a végén ez miért jó, meg majd a szakértők elmagyarázzák egészen pontosan, hogy mit, hol, mikor, hova, és az mennyire lesz jó a végén. De a dolgozók azok ugyanúgy, ha már mindenkivel ezt meg kell beszélni, akkor a dolgozók az ugyanúgy tarthatnak valamilyen módon a mesterséges intelligenciától, hiszen most már számtalan olyan példa, amikor látjuk azt, hogy egy bizonyos cég, egy nagy vállalat, nem ilyen szakemberből vesz föl százat, hanem mesterséges intelligencia tápláló szakemberekből, vagy nyelvet beszélő szakemberekből beszél 20-at. Tehát ez a kommunikációban is egy nagyon kényes kérdés.
Igen, ez egy rettentően fontos része, és amúgy maga a bizalmatlanság az egyik legnagyobb kihívás. Mindenféle kutatásból is látszik, hogy ugye nagyon elterjedt már a mesterséges intelligencia, de még a bizalom az nem feltétlenül annyira erős sem a felhasználókban, sem a vállalatvezetőkben. Egyébként pont most volt egy ilyen nemzetközi kutatása a KPMG-nek a Melbourne-i Egyetemmel együtt, ahol pont az AI implementáció, adaptáció hatásait és a bizalom kapcsolatát vizsgálták, és összesen a 46%-a választóknak mondta azt, hogy ő bízik ebben, ami egyébként egy egészen meglepően magas. Most nyilván ez egy ilyen nagyon szubjektív dolog, hogy mit nevezünk bizalomnak, de az, hogy a szervezetet ebben tényleg támogassa a vezetőség, és nyíltan kommunikáljon, és tiszta legyen, hogy mi a cél, mi az elvárható, az már önmagában nagyon fontos, ugye ez a change management része is, és azért azt is fontos látni, hogy jelen állapotban azért a legtöbb esetben az AI az egy hát angol szóval enablernek mondanám, mert nem tudom, hogy Peti, neked van egy jó magyar szó, nekem, én még nem találtam rá, tehát igazából elősegít, alá dolgozik, előkészít egy-egy folyamatot.
Igen.
Így is mondhatjuk. És azért főleg igazán kritikus folyamatokban az emberi tényezőt ugye nem szabad kiiktatni. Tehát inkább átalakul a folyamat, máshol kell belépni, magasabb hozzáadott értékkel kell belépni. Ez természetesen eredményezheti azt azért, hogy mondjuk egy nagyon manuális back-office területben szűnnek meg pozíciók, de azért inkább átalakulnak, vagy átképződnek, átkerülnek máshova. Szóval ebben nagyon fontos a tiszta és az egyértelmű kommunikáció.
Még annyit hozzátennék, hogy a legtöbb use case vagy igény üzleti oldalról, amivel találkozunk, az nem erre fókuszál, hanem olyan feladatokra, amit jelenleg erőforrás hiányában, vagy információ hiányában nem tudnak elvégezni az adott szervezetben, és erre keresnek megoldást.
Vagy nem elég jól tudják elvégezni, igen. Az is egy nagyon klasszikus eset, hogy nem teljesen felelnek meg akár az előírásoknak, akár a belső vagy külső előírásaiknak.
Tehát nagyon fontos az, hogy az AI jól működjön, jó helyen működjön, ugye egy vállalat adottságait tekintve. Volt egy jó megfogalmazás, a KPMG-nél olvastam, hogy az AI már tradicionális területeken is ott van. Tehát valószínűleg ti is látjátok az érdeklődésekből, az ügyfélkörből, hogy honnan mindenhol jönnek már azért, hogy ezt a fajta segítséget, ezt a fajta untermant valamilyen módon applikálni tudják a szervezetükbe.
Hát akikkel mi a legtöbbet dolgozunk, az a pénzügyi szektor, és emellett pedig ugye azok a back office, vagy támogató, vagy corporate területek, ahol cégeken és iparág átívelően hasonló problémákkal szembesülnek. Mint például, hogy nagyon sok struktúrálatlan adatuk van, amivel nem tudnak mit kezdeni, vagy például vagy olyan adatbázis kell kezelniük, és abból mondjuk, nem tudom, mi a jó szó az outlierre, tehát egy ilyen kiugró adatokat keresni, amire nincsen elég erőforrásuk, viszont ilyen szabályalapú jelzésből megkapnak naponta ezret is akár. És azokat végignézni az viszonylag lehetetlen.
Abszolút elmondható, hogy tényleg mindenféle területekkel beszélgetünk, mindenféle iparággal, a cégeken belül is több típusú üzleti területtel, de a megoldandó probléma az általában hasonló.
Igen. Hasonló, de mégis egyet, ezzel kezdtétek a beszélgetést.
Igen, abszolút.
Hogy a megoldásotok az nagyon ér, tehát nem dobozos, nem lehet levenni a polcra. Akár 12 bankot veszek, akkor sem lehet, vagy 12, nem tudom, autógyárat, vagy akkumulátorüzemet, akkor sem, ugye? Tehát valamilyen módon vannak benne egyediségek.
Minden cég valamilyen szinten, minél nagyobb egy vállalat, szerintet, annál nagyobb mértékben ül a saját magára szabott folyamatokon, meg a saját magára szabott adathalmazon, és akkor ezt azért le kell kezelni valamilyen szinten. Tehát az, hogy valamilyen problémára ugyanazt a típusú algoritmust fogjuk használni, oké, persze, természetesen, viszont az, hogy ez milyen adatokkal találkozik, és utána milyen súlyok jönnek ki a végén, az természetesen egyedül.
Szóval más a konfekcióöltő, meg más az úri szabó, ugye? Tehát azért van ebben különbség.
Igen, és ami még szerintem fontos, hogy nekünk pont abban rejlik az erősségünk, hogy a KPMG, mint tanácsadó cég, nagyon sok üzleti területhez nagyon mélyen ért. Legyen ez számviteli tanácsadás, treasury tanácsadás, sorolhatnám tovább, és amikor egy-egy üzleti problémával találkozunk, akkor mi azt úgy tudjuk megnézni, hogy az üzleti problémát is megnézzük, ezáltal belevisszük azt a tudást, hogy lehetne ezt tényleg úgy fejleszteni, úgy hatékonyabbá tenni, úgy megközelíteni.
Hogy a végén legyen egy megoldás.
Hogy tényleg értéket teremtsünk, és akkor ebbe visszük bele a technológiát. Tehát dobozos terméket azért lehet találni a piacon, főleg generatív AI-ra, meg nagyon specifikus üzleti problémákra, ugye lehet dobozos termékeket találni. Mi abban látjuk a mi legnagyobb értékünket, hogy egy adott üzleti problémát megértünk, és arra viszünk egy megoldást, amiben nagyon sok olyan van, amihez hasonlót már máshol láttuk, máshol megoldottunk, de mégis azért rászabjuk az egyedi igényre, az egyedi adatokra, az egyedi folyamatra.
Nem tudom, lehet-e ilyet kérdezni, lehet-e ilyen kérdésre válaszolni, de melyik a jobb ügyfél, aki már specialistának gondolja magát mesterséges intelligencia területen, vagy aki hagyja magát vezetni és átitatni ezzel a tudással, és aki érzi, hogy kell neki a szakértelem?
Szerintem mind a kettőnek van előnye, hátránya, de összességében nem lehet ilyen klasszifikációt mondani, mert ez egy közös út, hogy szabad megfogalmaznom, mert ugye ez egy közös interakció lesz végül az ottani üzleti terület, az általunk, a hozott szakértők és a fejlesztők között, és azt az értéket, amire szükségük van, az csak ebből a hármas interakcióból lehet leszállítani. Az, hogy ha az ügyfél tud és ismeri már ezeket a technológiákat, az előny abból a szempontból, hogy akkor a beszélgetést egy másik szintről kezdjük. Ugyanakkor simán előfordulhat, hogy ez az előzetes tudás már a preferenciáit is megvezeti az ügyfélnek, és akkor már egy eléggé sarkos véleménye tud lenni arról.
Ezért kell a felmérés, és ezért kell a beszélgetés, hogy hol tartunk igazán.
Így van, mert nagyon könnyen előfordulhat, hogy azok a modelltípusok, amiket akár már ők használnak, és a mindennapi használatban vannak, az az adott problémára nem a leghatékonyabb megoldás. De nyilván, aki kalapácsot fog a kezébe, az hirtelen minden szögnek lát, ergo, ha az a eszköz áll rendelkezés, akkor először megpróbálnám természetesen én is azzal megoldani, de nem biztos, hogy ez a leghatékonyabb.
Igen, és igazából bármelyik típusú ügyfélről beszélünk, de tényleg nem lehet őket tipizálni. Ami fontos az, hogy legyen egy nyitottság, meg egy meghallgatás afelé, hogy mi mit látunk, mit tapasztaltunk, mi az, amit nem tanácsolunk, és hogy tényleg közösen tudjunk egy ilyen felfedező útra menni, és kitalálni, hogy mi lesz a jó irány.
Tesztelni kell, igen, ez még a... Igen. Legyen idő tesztelni. Az...
De igen, tehát tényleg az időablak sem mindegy, hogy mennyire gyorsan akarja azt az ügyfél, tehát mennyire gyorsan kezd az egész folyamatot átfuttatni, de hát ennek meg kell adni a maga terét és idejét. Akkor az utolsó dolog részemről, ami még így eszembe jutott, hogy mi a legrosszabb prekoncepciónk vagy tévhitünk a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, ami nektek azért visszajön, és amiről az általában beszélgetni kell, kezelni kell.
Szerintem a felhasználók a saját magánfelhasználásaiból kiindulva túlbecsülik egyébként a mesterséges intelligencia üzleti képességeit azon a szinten, hogy az elvárásaik magasabbak, mint ahhoz képest, amire a saját adataikon erre egy ilyen technológia képes, és akkor ezt általában kezelni kell. Az adatminőség meg az üzleti probléma jól definiáltságából le lehet szűrni azt, hogy vajon hol helyezkedünk ezen a spektrumon, de igen, itt a képességek túlbecsülése az egyik, és a másik pedig az, hogy általában a beszélgetéseink onnan indulnak, hogy mi volt az, ami a legutóbb elhangzott az ilyen demókon, hírekben, hogy akkor én most agentic AI-t szeretnék valamire használni. Pedig egyébként a felsorolt 10 üzleti probléma egyikére sem kell használni, sőt, abból általában a felére még nem is feltétlenül kell AI-t használni, hanem standard automatizációval, RPA robotokkal meg lehet oldani ezt a problémát.
Amit én emelnék ki talán az, amit részben te is említettél, hogy az aktuális trendek azok így nagyon hatnak arra, hogy éppen mit keresnek az ügyfelek, meg hogy mit is értenek talán ebből az egészből per pillanat. Ugye azért a generatív AI az egy nagyon nagyot ment az elmúlt időszakban, gyakorlatilag bekerült teljesen a mindennapjaiba mindenkinek.
Tehát van egy mainstreamje a mesterséges intelligenciának, és éppen amit olvastam, hallottam, vagy láttam.
Igen, és ez a generatív AI per pillanat még, és ezáltal mindenki egyébként leginkább ebben gondolkodik, amikor nagyon sok olyan probléma lehet, ami akár sokkal nagyobb fejfájást jelent nekik, és nem generatív AI-jal lehet megoldani, és ezáltal például nem is kerül ki az asztalra. Szóval szerintem ez például egy ilyen leküzdendő akadály, hogy nem mindig az aktuális trendek alapján próbáljunk meg gondolkodni, hanem tényleg kilépve ebből is ránézve az összes problémára, az összes lehetőségre.
Hasonlítanám ezt a felhő megoldásokhoz, ugye? Míg a szerverszoba a hátam mögött volt, mint cég, azért tudtam, hogy az ott van. Vagy a munkatársak a home office, vagy ott vannak, és látom a buksikat. Ezért ez is egy ilyen kérdés, hogy kibervédelem, adatvédelem, mert itt most már nem csak én vagyok, meg már nem elég, hogy nem szerverszoba, meg felhő van, de most már mesterséges intelligencia van. Innentől kezdve sokkal védtelenebbnek érezhetem magam. Talán ez is felmerül, nem?
Ezeket a modelleket szintén lehet házon belül tartani, sőt, még akár generatív AI modelleket is, csak nyilván ez kell az a tudás és képesség, hogy ezt a szervezet megtegye. Tehát, hogyha ezt meg tudja tenni, és rendelkezésre állnak ezek az erőforrások, akkor ez működhet házon belül is. Általában az a tapasztalatunk, hogy ugye gyorsan ezekkel a modell szolgáltatásokkal lehet haladni, mondjuk akár proof of concept keretében, amennyiben az ügyfél ezzel komfortos és hajlandó az adatait felhőben tárolni. Ha nem, az is természetesen megoldható, és arra is vannak nekünk is megoldásaink. Hiszen vannak bőven ilyen ügyfelénk, akik már ezzel a szintjével nem komfortosak az AI használatnak.
Zárszóként mi mondható el, mi jellemzi most a piacot?
Hát egy nagyon nagy érdeklődés, hype egyértelműen, főleg generatív AI hype, ahogy ezt említettük. Én azt gondolom azért így a ügyfélbeszélgetésekből, meg a megkeresésekből is, hogy egyre inkább egy nyitás és egy nyitottság arra, hogy akkor tényleg értsük meg, hogy nekünk mit tud ez jelenteni, és ez szerintem egy jó jel, tehát hogy
egy izgatott érdeklődés,
hogy ugye? Azért szeretnének tényleg a vállalatok, meg az üzleti szereplők nyitni ebbe az irányba, és megérteni azt, hogy ők mit tudnak ebből profitálni. Szerintem izgalmas éveknek nézünk elébe.
Nagyon szépen köszönöm, nagyvállalati AI projektek bevezetéséről beszélgettünk Lincmeier Zsófiával és Ignác Péterrel, a KPMG szakértővel. Nagyon szépen köszönöm, hogy segítettek.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.